ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domnával.
És ezúttal Rutka Jánost köszöntjük nagy szeretettel a megújult teljes terjedelemben. Sok mindenről lesz szó, angol fociról, Manchester United Arsenal rangadóról, kicsit még Bajnokok Ligájáról is, hát és kihagyhatatlan téma Fradi, amikor te itt vagy. Én azt javaslom, hogy kezdjünk mindjárt itt az angol rangadóval, több okból is, mert kicsit érdemes ott visszapillantani is, talán előrenézni is, főleg a Manchester United szempontjából és szemszögéből, mert mitől lehet az, hogy egy csapat így elbánik a Lipcsével a Bajnokok Ligájában 5-0, és utána gyakorlatilag nincsen játék az Arsenal elleni meccsen, mert nekem az volt az érzésem, hogy a két csapat közül sokkal inkább az Arsenalnak volt meccsterve, amit aztán utána végre is hajtott.
Igen, bár ha megnézzük az elmúlt években a két csapat egymás elleni mérkőzéseit, azért tavaly is döntetlent játszottak például, és a United mintha nem nagyon tudna az Arsenal ellen megújulni és kitalálni valamit. Nekem a legérdekesebb hozzászólás különben Roy Keane-nek a megnyilvánulása volt, aki teljesen kifakadt a Sky-nak a stúdiójában.
Nagyon ritkán látunk tőle ilyet.
Igen. Azt hiszem tegnap, hogy 10 videót vágtak össze csak az elszólásaiból. De hogy azt hiányolta, hogy ezek a játékosok, belemart például Cavani-ba is, hogy nem melegített rendesen, hogy nem akarják megfelelően úgy, ahogy egy Manchester United játékosnak kéne a győzelmet.
Az lett volna a minimum, hogy a játékos kijáróban valakivel összeverekedjen.
Igen.
Thomas Partit előtte egy kicsit.
Pont ezt akartam mondani, ráadásul ugye a legjobbkor vágták be a videóját, ugye Vieira-val, mert meg is kérdezték Bruno Fernandes előtte, hogy na, akkor ez lesz micsoda, hogy ilyen már nincs, igen, hogy hát ezt jelenti egy United Arsenal rangadó, és hát nyilván ő azt válaszolta a portugál, hogy hát ugye most már azért más játékosok vannak, és szeretnének a pályán bizonyítani, de hogy ezt a hozzáállást, ezt a mentalitást hiányolta, sőt, azt is kijelentette, hogy ezekkel a játékosokkal most már csak idő kérdése, hogy mikor bukik meg Solskjaer. És ez azért egy nagyon erős kijelentés, bár tőle mondjuk megszokhattuk.
Tőle megszokhattuk, viszont azért nekem egyre inkább az az érzésem, hogy az egész angol közvélemény Solskjaer ellen fordul, és az sem menti meg őt, láthatólag, hogy azért a Bajnokok Ligájában egy párizsi győzelem, meg ez az 5-0-ás siker után következett mindez.
Az 5-0-ás sikert szerintem azért tudják ott is a helyén kezelni, szóval az 5-0 az úgy volt 5-0, hogy abban a meccsben kettő.
Hogy beállt Rashford.
Igen, és a végén lőttek úgy hármat, hogy az már nem feltétlenül volt benne, 2 vagy 3-0 volt esetleg a reális azon a meccsen.
Jó, de hát azt azért ne felejtsük el, hogy egy BL elődöntős csapat ellen értékel, egy olyan csapat ellen, aki nagyon kevés gólt kap, meg szervezetten védekezik. Szóval azért BL-ben szerintem egy 5-0-ás sikert, azt nem kell lekicsinyíteni, vagy magyarázni.
De pont ez az, hogy az Aston Villa ellen is a Liverpoolnak becsúszott egy ilyen, és a Unitednál is a nagyobb képet érdemes nézni, nem? Hogy a bajnokságban hazai pályán mit csinálnak így.
Igen, az a kérdés inkább itt ezzel kapcsolatban, hogy a nagyobb kép az mennyire hízelgő a Unitedre nézve, mert mindig azt szoktuk mondani, hogy egy edzőnek a kvalitásait azért az eredmények mellett persze az határozza meg leginkább, hogy az egyes játékosok hogyan képesek fejlődni. Hogyha Rashfordot nézzük, mint minta, akkor szerintem Solskjaer jól áll ilyen szempontból. De hova tűnt az előző szezon Bailey Greenwood? Mi van ezzel a Van de Beek Bruno Fernandes kérdés menedzselésével? Bruno Fernandest azonnal bedobta az előző szezonban, amikor érkezett. Van de Beeknek idő kell. Tehát, hogy most csak itt Solskjaert idézem, vagy az ő elképzeléseit erről. Szóval azért az érzés az embernek, hogy nem mindig a legmegfelelőbben nyúl ehhez a csapathoz, és akkor még szerintem elég finoman fogalmaztam.
Ugye maga az a tény, hogy hazai pályán, ha jól emlékszem, ugye 1 pontot szereztek, a Chelsea ellen talán, az ugye számomra azt mutatja, hogy amikor kezdeményezni kell, és ez tavaly is nagy problémája volt a Unitednek, és neki kell irányítani a játékot, akkor egyszerűen még nem találják az ellenfélnek a gyenge pontjait. Ráadásul minden mérkőzésen akad itt a nagy támadások közepette kontra, egy-két lehetőség a másik oldalon is, és ha ezt kihasználják, akkor vége a történetnek.
Bocs, ezt akartam még hozzáfűzni a Rashford sztorihoz, hogy ott akkora területeket tudott megfutni már a végén, hogy ott tényleg csak egy futóverseny volt, amit megnyert, mondjuk háromszor, és akkor a végén belőtte a gólt, az azért lett 5-0 az a meccs.
Igen, létezik ez a kontracsatár kifejezés, akiknek kimondottan jól áll ez, hogyha terület van, hogyha gyorsaságot kell kihasználni, hogyha egyébként itt ugye a gyorsaság az csak egy nagyon apró szelete ennek szerintem, tehát ott inkább az a fontos, hogy ki mennyire képes ezekben a viszonylag stresszes pillanatokban jó döntéseket hozni, és ez ebben Rashford nagyon erős.
Nagyon erős, nyilván rettenetesen gyors, technikailag is kiváló, eszméletlen jó a lövő technikája, szóval attól függetlenül, hogy itt kilép egyszer-kétszer, úgy lövöldözi ki a hosszú sarkot hiba nélkül, hogy az álomszerű, de valóban ehhez kell az, hogy legyen területe. Amikor meg elmennek idegenbe, és nem nekik kell irányítani, bár egy ilyen csapattól most már lassan mindenki elvárja ilyen minőségű játékosokkal, hogy irányíts a játékot, akkor van több lehetőségük idegenbe, valószínűleg ezért szerepelnek sikeresebben. Ezért működött mondjuk egy Paris Saint-Germain ellen is a recept, mert hogy ott nem ők irányították a játékot, és a másik oldalon volt inkább a kreativitás. És hát ettől függetlenül ezektől a játékosoktól szerintem egytől egyik bőven elvárható lenne az, hogy meghatározói legyenek a Premier League-nek. Nem nagyon találtam meg szerintem még Solskjaer az összes játékosnak a helyét ebben.
Ez Pogbának különösen.
Ez böki a csőrét szerintem az újságíróknak, hogy nem találják meg a rendszert abban, hogy hogyan forgatja, vagy hogyan találja ki az egyes meccsekre a kezdőjét Solskjaer. Amúgy ez a Real Madridnál is zavarni szokta egy picit talán a spanyol sajtót, meg minket is, hogy mi alapján választja ki.
Igen, ugye ez az, amit mondok, hogy ez szerintem egy nagyon veszélyes játék, főleg az újságírók részéről, mert mindig nagyon-nagyon apró szeletét látjuk annak, amit egyébként egy edző tud információként, ugye mi csak a meccseken, amiben most nagyon sok van az utóbbi időben, látjuk a csapatokat, tehát edzésből talán most kevesebb van, mint meccsből lényegében, de az, hogy ő az egész nap a keret összes tagját monitorozza, mind mozgás, mind élettani eredmények szempontjából, az annyi többlet információ egy átlagemberhez, egy újságíróhoz, egy szakíróhoz képest is, amivel nem rendelkezhet senki rajta kívül.
Hát lehet, hogy erre hivatkozna a hajszál pontos, hogyha megkérdeznék, hogy például Van de Beeknek miért van még szüksége arra, hogy beilleszkedjen a csapatba, elővenni a statisztikákat, és akkor tudná mutogatni a számokat. Ettől függetlenül az tény és való, hogy amikor játszott a Holland, ugye akkor relevánsan több gólt szereztek, mint nélküle. Nyilván akkor megoszlik egy picit a figyelem Bruno Fernandes és közötte is. Csak hogy tényleg annyi jó játékos van, és jelen pillanatban szinte mindenki egészséges, pláne támadó potenciálban, hogy azért ennél jóval többet remélne az ember, jóval több kialakított helyzetet, és valószínűleg jóval több gólt is.
Nyissuk egy kicsit nagyobbra ezt az ollót itt, vagy azt a látószöget, amin keresztül vizsgáljuk ezt a meccset, meg talán az összes többit erről a hétvégéről. Azért most már túl vagyunk 2 bajnokok ligája csoportkörön, és azután túl vagyunk 2 bajnoki fordulón. Szerintem lehet egy ilyen általános tapasztalatként megállapítani azt, hogy a nagy csapatok irdatlanul szenvednek és kínlódnak ebben. Nem nagyon tudnék olyan nagy csapatot mondani, amelyik ne lett volna tompább, visszafogottabb, fásultabb, lassabb, mint amit egyébként megszokhattunk. Én szerintem a City-t ilyen lassú tempóban nem nagyon láttam játszani, mint amilyenben, de ugyanez most, hogyha még itt maradunk egy kicsit a Manchester és az Arsenal meccsén, hát olyan lötyögös volt a Premier League iramához képest ez a meccs, hogy helyenként tényleg csak tátottam a számot, hogy mi van itt.
Én pont azon mosogtam, és most sokat azért néztem az írományaimba, hogy nem is emlékszem, amióta én itt vagyok a Spielernél, hogy lett volna olyan szezon, hogy 9 góllal állt volna a City ennyi forduló után, és hogy a helyzetei valószínűleg megvannak, nem érik el azokat a mutatókat, mint mondjuk az elmúlt 2 évben, de nem nagyon maradnak el attól. Olyat se láttunk még, hogy eltelik ennyi mérkőzés, és a Liverpool kapja a legtöbb gólt a bajnokságba. Szóval tényleg számtalan olyan statisztikai adat van, amin az ember felkapja a fejét, de csak az Arsenalt nézzük, akik azért hozzák a pontokat, és csipegetik el ellenfeleiktől nyilvánszoros mérkőzéseken a pontokat. Szóval hogy közel 8 kísérletük van mérkőzésenként, ami bocsánat kifejezés, de a legalja a Premier League-nek. Szóval ők se támadnak, ők is nyilván elsődlegesen a védekezést és a hátsó
viszont a legjobb védekezési mutatójuk van.
Maximális, így van. Különben Solskjaer is ezt nyilatkozta, hogy náluk is most ez a fő szempont, hogy hátul stabilizálják a dolgokat, csak hát náluk mondjuk tényleg, ahogy említettük, olyan emberek vannak elől, akikkel azért lehetne ellensúlyozni az esetleges egy-két hibát hátul. Szóval én azt látom még, hogy ez az egész helyzet, az, hogy nincsenek nézők a stadionokban, az eltiltások, a sérülések, ezek mind-mind jelen pillanatban inkább a nagyobb csapatokat hátráltatták egy picit.
A nagyobbakat hátráltatják, de én várok egy ilyen mini forradalmat, hogy észrevegyék azt, vagy észre is vesz, ezt biztosan észreveszik, hogy az a játék, amit a nagyok játszanak általában, az most nem fenntartható. És hogyha rájönnek arra, hogy itt többet kell spórolni, már rájöttek talán, hogy többet kell spórolni meccsen belül, és át kell állni egy másik taktikára, mondjuk egy kontrataktikára, akár még a nagy csapatoknak is, akkor tényleg egy ilyen kis szezonon belül ilyen taktikai forradalom lehet, hogy egy ilyen spórolós üzemmód, amiben ők is tudnak olyan gyors támadásokat vezetni esetenként, amivel lehet, hogy nem nyerik meg minden esetben a meccset, de legalább az egy pontokat gyűjtik közben.
Hát ez egyébként ez már elkezdődött, ez a forradalom, hogyha...
Ezt várom, hogy itt legyen egy éles fordulópont ebben.
Ugyanez szerintem érezhető a Manchester City-nél. Nagyjából egyébként szerintem valami hasonlót lehetett érezni a Liverpoolnál. Én ugyanezt érzem, látom egy kicsit az Internél Olaszországban, tehát hogy itt ugye Arteta is szerintem abból a szempontból egy ilyen viszonylag pragmatikus megközelítéssel nem gondolkodott rosszul, hogy igen, tegyük rendbe teljesen a csapat védekezését, és aztán a kreativitás az meg majd talán jön idővel. Nem, nyilván nem magától, de talán azt egy kicsit hosszabb idő felépíteni.
Szerintem meg azt látta meg nagyon jól, hogy az ő csapatából mit lehet rövid távon sikerre vezetni és kihozni. És nyilván nagyon sok gólt kaptak tavaly, az elsődleges volt az, hogy ne kapjanak gólt, nem párhuzamot vonva, de ha megnézzük, mit csinált Dárdai Pál a magyar válogatottnál, ő is idejött, megnézte, hogy mire alkalmasak a játékosok, hogy tudjuk elrontani a nagyobbaknak a játékát, és aztán majd lesz valami, a helyzetünk meg úgy is lesz, és akkor majd kijön belőle valami eredmény.
Ez csomószor voltak ilyen mémek, ugye, hogy Lamborghini az eleje, és egy kis Polszki a hátulja. Hát ez olyan, mint hogyha egy a libikókat lenyomták Aubameyangék az egyik irányba, és most jött Arteta, és ráfeküdt a másik oldalra, hogy azért a védekezésre is figyeljünk, a támadásra pedig majd talán nem lesz gond. Vagy...
Úgy, ehhez azért a Gabriel igazolásra sem volt egy rossz döntés, most ezt szerintem a tegnapi meccsen egyértelműen kiviláglott.
Igen, de és azt néztem még, hogy mennyire ebbe az irányba tolódott el egy kicsit a futball, hogy összehasonlítva mondjuk a tavaly vagy a tavaly előtti szezon kezdett el, és hogy milyen érdekes, az jóval kevesebb helyzet van, jóval kevesebb kísérlet, kaput eltaláló lövés, viszont gólokban meg ide-oda van mindig olyan mérkőzés minden fordulóban, ahol aztán tényleg eszetlenül jönnek-mennek a gólok, hát láthatunk most itt a Aston Villa Southampton meccset, de hát tényleg, ha azt nézzük, hogy a Liverpool is beleszaladt, ugye.
Hát meg az mondjuk négy gólról fölállni, az azért elég szép eredményet van. Nem hiszem, hogy bármelyikőtök, mert csak inkább csak mint érdekesség gondoltam, hogy felhozom. Itt a Liverpooli, hogyha már belső védőkről beszélünk védőhelyzet kapcsán, Nathaniel Phillips volt ezúttal a belső védő párja Joe Gomeznek a Liverpoolban, és a meccs után volt egy interjú a már nem is annyira fiatal sráccal, amiben úgy nyilatkozott Nathaniel Phillips, mintha ő lenne Van Dijk. Tehát, hogy azt a magabiztosságot, meg azt a kicsit már...
Jó, hát azért ő nem annyira fiatal.
De hát 24, persze, tehát ez rendben van, csak hát azért az ember azt gondolta, hogy az első Premier League meccse után, aki egy srác, akit egyébként valószínűleg elküldtek volna, meg nem neveztek a BL keretbe, kicsit megilletődött lesz, de hát, csak csináltuk, amit kell, egyébként még megdicsérgette ott a körülötte játszókat is, hogy ő jól teljesített. Tehát,
hogy... Azon gondolkodom, hogy vajon kitől kaphatta ezt az önbizalmat? Ki adhatta át neki? Ki motiválhatta ennyire?
De szóval ez nekem döbbenetes volt, és egyébként nem játszott rosszul, de...
De jól emlékszem, hogy volt a man of the match is.
Igen. Tehát nem játszott egyáltalán rosszul, főleg egyébként a levegőben tűnt nagyon jónak, nagyon határozottnak, de mondom továbbra is, egy olyan srácról van szó, aki nincs benne például Liverpool BL keretében, úgyhogy ott ugye Reece Williams volt az, aki a megsérült Fabinho-t helyettesítette. Hosszú távon mennyire fenntartható az a szint a Liverpoolnál, ami az előző szezonban ugye bajnoki címre vezette lényegében a csapatot, hát 23 forduló után volt annyi kapott gólja, mint amennyi most. hét után.
Jó, de én a Cityvel kapcsolatosan is azt mondtam tavaly például, hogy azt egyszerűen képtelenség fenntartani, hogy mindenki ugye az előtte levő szezonokból indul ki, és akkor alig vesztettek pontot, 100 gól fölött rúgnak, minden statisztikát megdöntenek. Hát ezeknek a statisztikáknak is van vége, nem lehet minden évben.
Vissza kell pattani egyszer.
Igen, igen. És hogy mindig lesz olyan ellenfél kihívó, aki esetleg ezt megnehezíti. Hát tavaly pont a Liverpoolnak jött ki, de hát láthatjuk, hogy idén nekik sem annyira egyszerű, holott már vezetik újra a Premier League-et, és nekik is
pont
voltak.
Előnyel.
Igen, igen. És nekik is vannak és lesznek is mindig hullámvölgyek, hullámhegyek, azért nagyon befolyásolja minden csapatnak az életét, hogyha ilyen súlyos történések vannak, kiesel ligakupából, kapsz egy hatalmas nagy pofont, utána elmész egy döntetlen játszani az Evertonnál egy rangadóra, úgyhogy nem adják meg azt a gólodat, döntő gólodat, ami azért valljuk be őszintén több mint necces volt, pluszba lesérül két olyan játékosod, aki abszolút meghatározó, azért Thiago Alcántarát is ide sorolnám.
Igen, Mané koronavírusos lesz.
Szóval igen, hogy ez a szezon ez pont erről szól, hogy mindig jönnek olyan szituációk és olyan helyzetek, amire az ember képtelen, egy edző képtelen felkészül, és akkor hirtelen kell reagálni.
De ebben nagyon jó Klopp megoldásokat talál, és a Zsota féle megoldása, a játékrendszerváltás is, eddig mind őt igazol, illetve az edzői stábot, mert nem biztos, hogy ez csak az ő döntése, de hogy ezzel nagyon erős megint a Liverpool, hogy lehet, hogy most nem fognak 10 kapott gól alatt zárni, de hogy mindig találnak megoldást az adott szituációra, az sérülés legyen az, vagy egy ilyen, mint egy 7-2-es vereség, vagy, és ezekből mindig tovább tudnak lépni.
Abszolút, meg hát az, amit mondasz, ugye Zsotának szerintem nagyon sokan kételkedve fogadták a megvételét, pláne 45 millióért, és én azt gondoltam akkor is, hogy ő egy nagyszerűen beilleszthető, ebbe a rendszerben nagyszerűen beilleszthető játékos, és nem véletlen az, hogy most talán túlzás azt állítani, még azt kijelenteni, hogy miatta, de talán mondhatjuk, hogy elsősorban miatta van lehetőség arra, hogy az egyébként borzasztóan jól működő 4-3-3-as rendszert a három támadóval olykor felcserélje erre Klopp. Erre a 4-2-3-1-re.
Igen, hát nyilván ő egy nagyon jó alternatívát jelent valahol szerintem. Klopp Minamidóban is ezt a személyt kereste, csak teljesen más valószínűleg egy osztrák bajnokságból hirtelen belecsöppenni egy ilyen rendszerbe, és teljesen más belülről igazolni valakit, aki már eleve ismeri az ellenfeleket, ismeri, hogy mire van szükség. És Zsota valóban egy kivételes képességű játékos, teljesen szerintem kivirult, mert hogy nyilván Wolverhampton is egy védekező csapat, kontrázik, alig kerül helyzetbe, egy mérkőzésen van egy-két lehetőség, az ott vagy berúgja, vagy nem, és hát egy Liverpoolnál, ami folyamatosan nyomást gyakorol, és ebben az évben átvette különben a City szerepét, hiszen a leginkább labdabirtokló, legtöbb helyzetet alakítja ki, statisztikai mutatói támadásban neki a legjobbak. Nyilván egy ilyen csapatban sokkal könnyebb játszani, mert az ember oda kerül. És hát nézzük meg, hogy mi van. Egy Shaqiri, aki már mindenki leírt, beáll, és egy olyan gólpasszt ad, hogy mindenki csak tátott a száját, hogy Somos Ákos 5 percig dicsérte az átadás, nem győzte halmozni a jelzőket.
Lesz Zsotából alapember? És lesz a 4-2-3-1 alapfelállása Liverpoolnál?
Szerintem inkább ő egy variációs lehetőség, ami magába rejti azt is, hogy folyamatosan fogja cserélni minden, de hogy ennyi támadót azért állandóan nem lehet fenntartani.
Számomra ez a legnagyobb kérdés. Szerintem Kloppban benne van az, hogy valahol meglátja azt, hogy ez már jobban működik, mint a Salah Firmino Mané, és akkor...
Csak olyan rúgjunk többet, mint az ellenfél megközelítés?
Hát figyelj, lehet, hogy ez lesz a célra vezet, ezt tényleg csak Kloppék látják, és valószínű,
így,
hogy...
mindenki.
Valószínű, hogy a Firmino gól statisztikáját nézzük.
Igen, de ez játékos szinten szerintem le tudja menedzselni, hogy figyelj, ez egy jobb felállás, most ebben jobban működünk, el kell fogadnod, hogy te belőled most csak egy cserélben.
Jó, azért azt ne felejtsük el, hogy nyilván általában ez úgy működik, hogy van egy mérkőzés, megvan a dinamikája, eljut odáig, hogy most akkor szoros lesz, és akkor a második félidő, amikor már fáradt az ellenfél, amikor már nem úgy koncentrál, hibázik egyet-kettőt, na akkor még rátolunk egy ilyen embert. Teljesen más ilyenkor beállni és helyzetbe kerülni, mint az, hogy a meccs elejétől kell brusztolni kétméteres angol védőkkel.
Na, többek között szerintem ezért lesz egy egészen érdekes és különleges meccs az a Liverpool-Atalanta, ahol azért valószínűleg a védelem meg fogja kapni azt a terhelést, ami ami egyébként nem biztos, hogy nagyon kényelmes lesz. Nem tudom, hogy Matip addigra felépül-e, még szerintem talán Klopp sem tudja, de hát ugye azt is el kell mondani, hogy ha Matip felépül, akkor Joe Gomez és Matip is olyan belső védő párost alkot, amelyik még soha nem kezdett együtt. És amikor meg játszottak együtt, meccsek bizonyos szakaszaiban, hát, szóval akkor nem volt olyan nagyon stabil lábakon álló.
Visszasírják Lovrent?
Lehetséges, igen.
Jó, hát azért azt tegyük tisztába, hogy nyilván Van Dijk mellett egy ember játszhatott, úgyhogy ebből
igen, nem lehetett kettőt betenni.
Hogy nem játszottak nagyon együtt, és hát ha játszhattak volna, valószínűleg az sem Joe Gomezen múlt, mert Matip az, aki rendszeresen sérült, vagy többet hiányzik, de tényleg való, hogy amikor megvolt a sorsolás, nekem ez volt az egyik legérdekesebb csoport, éppen azért, mert hogy na végre lehet támadó futballt nézni, és akárki játszik akárkivel, ez egy jó mérkőzés.
Ehhez képest bekelt a Liverpool az Ajax ellen.
És ehhez képest kaptuk, amit láttunk.
De hogy most se fog belemenni szerintem az adókapokba.
Az Atalanta ellen nem tudom,
hogy... Az Atalanta?
Hogy... Csak azt mondom, hogy az Atalanta attitűdjéből adódóan a másik csapat sem tudja azt csinálni, hogy akkor én most nagyon visszaállok, és akkor nem megyek bele az adókapokba. Szerintem az egy ilyen eléggé csihipúi.
Igen, hogy a Liverpool is labdabirtokló, ezt nem fogja feladni, nem fogja átengedni a területet az Atalantának, legalábbis megpróbálja. Az Atalanta meg képtelen mást játszani. Ugye volt két vereségük a bajnokságban, mindenki azt hitte, hogy na, otthon döntetlent játszottak a bajnok ligájában, hogy na, van egy kicsi náluk is egy kis hullámvölgy, sérülések, etc. És most mindenki mégis ugye nyertek a hétvégén, úgy látszik, hogy kezdenek kijönni ebből az egy-két rosszabb mérkőzésből, fel tudtak állni ugyanúgy, mint a Fradi, ha már beszéltünk róla, a 0-2-ről bajnokok ligájával, az Ajax ellen. Úgyhogy szerintem az egyik legjobb mérkőzése lehet a bajnok ligájának.
Igen, ez csak tényleg egy kiegészítő megjegyzés, ugye mindenki nagyon várta vissza Josip Piličićet, és nagyon furcsa pedagógiai módszereket választ Gasperini, aki ebben egyébként borzasztó jó, hogy nézem a meccsek utáni nyilatkozatot, és szapulja Iličićet állandóan. Hát még nem az a játékos, akit egyébként gondoltunk. Tehát lehet, hogy ez segít, vagy ez hat, mondjuk egy depresszióból vissza...
Vagy ez az igazság.
Igen. De egy depresszióból visszajövő játékosnál nem biztos, hogy ezt hangsúlyoznám nagyon, vagy nem tudom, tehát hogy legalábbis a nyilvánosság előtt.
Lehet, hogy csak el akarja mondani a gondolatait.
Igen, de nagyon rosszul játszom, fiam, úgyhogy gondolj inkább erre, mint ami otthon van. Ha már itt a taktikai változtatásokról beszéltünk, szerintem még egy dolog van, amit mindenképpen érdemes amiatt tárgyalni, mert lehet, hogy a sok sérülés, meg itt az egyéb problémák miatt a Manchester Citynek is be kell rendezkednie arra, hogy valami alternatívát keres Aguero és Gabriel Jesus helyére, és Ferran Torres középcsatárként való szerepeltetése az akár egy ilyen kis reménysugarat jelenthetett itt a hétvégén. Torres csak szélsőt játszott a Valenciában, ugye?
Igen, de azt is a vártnál kevesebbet, szóval a Valenciában Marcelino alatt kevesebb hasznát vették, itt viszont pont a sebességét tudják kihasználni, ami egyébként ott szélsőként is kamatozott, de hogy a Ferran Torres Foden kapcsolata az, ami szerintem nagyon tetszik Guardiolának, hogy ez nagyon gyorsak, és érzik is egymás mozgását nagyjából, és hát akkor Foden vagy Ferran Torres legyen előrébb, vagy ő legyen a befejező ember, hát úgy döntött, hogy Ferran Torres, hogy aztán meddig bírja, ők valószínűleg azért bírják szusszal a Fodennel.
Igen, meg szerintem ez Sterlingnek tett sokkal jobbat, hogy nem ő került belőle, mint korábban azt láttuk néhányszor, azzal ő ki tudta hozni magából a maximumot, Ferran Torres meg szerintem lubickolt ebben a szerepben.
Igen, de ne felejtsük el, hogy ugye Citynél is megvolt ez a hullámvölgy, amikor...
Ja, szerintem azt mondod, hogy mert a Sheffield volt az ellen.
Ja, nem, hát az egy igazán izgalmas mérkőzés kerekedett belőle, mindazonáltal, hogy a Sheffield nem nagyon látta a labdát.
Izgalmas volt számukra, hogy mikor pillantják meg.
Ne, hát ahhoz mérten, amit mindenki várna, egy pontot alig szerző Sheffield és egy Citynek a mérkőzésen, az képest mondjuk aránylag szorosabbra sikerült a vártaknál. De hogy ezt akartam kihozni belőle, hogy volt náluk több sérülés, betegség náluk is minden, ami csak létezik, és hogy most arra kezd visszaállni a helyzet, megint kezd minden játékos ugye szépen lassan visszatérni, meg hát olyan hosszúak is vagyunk, hogy náluk az ezek a variációs lehetőségek szinte kimeríthetetlenek, pláne támadó potenciálban náluk is. És hát az, hogy az utolsó hét mérkőzésükben ugye volt egy győzelmű két döntetlenjük, azért az azt mutatja, hogy náluk azért jól lett kezelve, vagy náluk is jól lett kezelve ez a helyzet, azok után, hogy nyilván a Leicestertől kaptak egy nagy pofont.
Na, egy nagy huszárvágással én azt gondolom, hogy most érdemes akkor átérni a Ferencvárosra, mert hogy majd utána beszélünk a Fradi leendő ellenfeléről, meg a Volt ellenfeléről, mindegyik topligába vezető út, akár merre is indulunk. A Fradi viszont ugye egy elég komoly rangadót játszott most a hétvégén a Videóton ellen. Bevallom, csak az összefoglalóját láttam a meccsnek, az alapján azért a Vidi jobb volt. A Fradit is utoléri az, amiről itt a többi nagy csapat esetében, a saját bajnokságában nagy csapat esetében beszélünk, hogy azért ez a kettős terhelés, főleg ilyen sűrűségben, amikor gyakorlatilag nincsen a Bajnokok Ligája meccsek között ugyanaz a megszokott két hét, ami egyébként megvan, az gyakorlatilag kicsit menedzselhetetlenné teszi ezt a szituációt, hogy mind a kettőre ugyanolyan összpontosítással figyeljenek? Azzal együtt, hogy egyébként az 1-1, ez nyilván nem rossz eredmény.
Szerintem nem. Magyar szinten nyilván most nem tudjuk összehasonlítani a City és a nagyobb csapatok lehetőségeivel a Fradinak a hátterét, de magyar szinten azért odafigyeltek arra a Ferencvárosnál, hogy ebben a tudatos építkezésben azért legyen annyi játékos, hogyha bejutnak Európa Liga csoportkörbe, vagy megint esetlegesen Bajnokliga csoportkörbe, akkor legyenek játékosok és legyenek emberek a háttérben. Őket is utolérte valamilyen szinten ugye a Covid és a járványhelyzet, hiszen most már van egy játékos, aki pozitív tesztet produkál, de hogy a többiek azok megúszták sérüléseket is szinte, és magát a betegséget is. Szóval az ők tudják pótolni, ráadásul saját példámra tudok visszakanyarodni, hogy én biztos vagyok abban, hogy ezek a mérkőzések, amelyeket ők hétről hétre játszanak ezen a szinten, ez a gyorsaság, ez a gondolati gyorsaság, ez nyilván rettentő sokat fejleszti a játékosoknak a minőségét. Az, hogy
ez azonnal visszajön? Vagy ez inkább csak hosszú távon?
Azonnal szerintem, hogy ráállsz, hiszen hétről hétre játszol ilyen csapatok ellen, hogy egy-egy helyzetben sokkal gyorsabban döntsél, sokkal gyorsabban gondolkodja, mert már odaérnek gyorsabban, mint a magyar bajnokikon, és ezt át lehet ültetni nyilván ezekre a mérkőzésekre. És láthattuk azt is, hogy azért Rebrov tud pihentetni, nyilván nem egy Fehérvár ellen, de más csapatok ellen tudott pihentetni, játszott más játékosokat is, és azért hazai porondon a Fradi bárkivel megívja a küzdelmet akármilyen felállásban.
És pontosan ez a kulcs a Fradinak, ugye most az egyetlen célja a bajnokságban, hogy az első helyen végezzen. És a Fradi is tudja, hogy nem fog Európa Liga vagy BL döntőt játszani, bocsánat.
És Európa Liga csoportkör. Vagy bocsánat,
kieséses szakasz. Igen, az még bejöhet, de azért a bajnokság végén biztosan lesz arra ereje a Fradinak, hogy ott nem tudom, 5-6-7-8 meccset a végén tényleg teljesen komolyan, és csak a bajnokságra koncentrálva megnyerjen, és azért emiatt sem aggódnak szerintem. Szóval, hogy annyival a magyar bajnokság fölött van a Fradi, hogy ezeket a meccseket még tartaléklángon is képes lehozni, legyen most szó pontszerzésről vagy győzelemről, benne lett volna a győzelem is egyébként itt a Vidi ellen.
De a Vidi, azt hittem, még a Kijevet mondod, mert még akár ott is.
De hogy lehet tartalékolniuk azért a magyar bajnokságban szerintem annyira, hogy 100%-osan tudjanak a BL-re koncentrálni.
Nem tudom, mennyire akarom erőszakosan rá erőltetni a hasonlatot itt a 25 évvel ezelőtti történésekre, de hát ebben te a legautentikusabb vagy, hogy ezt elmondd, hogy ez mennyire igaz, meg állja meg a helyét. Szóval nagyon sok a hasonló dolog itt, akár a nagy csapatokat figyelembe véve, akkor ugye az Ajax és a Real Madrid volt az a két nagy csapat, akit hozzátok sorsoltak. A Grasshoppers nagyjából szerintem hasonló szint, mint
a... És a svájci válogatott.
Dinamo Kijev. Igen, a Dinamo Kijev. És ott is ugye egy hazai döntetlen jött össze az akkori Grasshoppers-el, ott is egy viszonylag sima vereség idegenben az egyik nagy csapattól. Szóval te neked mennyiszer jutnak eszedbe, vagy mennyiszer villannak be az akkori, a 25 évvel ezelőtti képek, akkor, amikor akár nézed a meccseket, az eredményeket, a sorsolást, az egész szituációt?
Annyira intenzíven foglalkozik vele most mindenki, hogy akarva, akaratlanul is előjönnek ezek az emlékek. Egyik oldalon nyilván az ember szeme örül, a másik oldalon sír, hogy ugye közvetitek a Spieler TV-nél, nyilván jó lett volna egyszer az egész hangulatot átérezni, és megnézni a stadionból, hogy na, hogy is néz ez ki újra 25 év távlatából. Ugye más oldalon meg jó, mert láthatom az összes mérkőzést közben a Fradival együtt itt benne a Spieler TV stúdiójába, de valóban vannak hasonlóságok, és ha azt nézem, hogy és ezt kívánom is, hogy a végén valóban hasonló legyen a csoportnak a kialakulása, és szerezne a mostani csapat 5 pontot, 9 rúgott góllal, akkor azt mondanám, hogy hát ez egy fantasztikus bajnokligája szereplés volt, ez azt eredményezné valószínűleg, hogy ugye Európa Liga kieséses szakasz, és eddig is túl teljesítette a Fradi az elvárásokat, hiszen megverni egy Celticet, egy Dinamo Zagrebet, ez mind-mind vonal.
Talán fölött. Még egy Moldét is.
Hát ha megnézzük, hogy szerepel az Európa Ligában most, igen, bár a mérkőzés alapján én úgy gondolom, hogy azért a Fradi nagyobb erőt képviselt. Szóval az közelebb volt a realitásokhoz, mint a másik két csapat ellen. Úgyhogy akkor sem lenne semmi probléma, hogyha ez az egy pont marad, és a Fradi nem szerez több pontot, nyilván senki nem ezt szeretné, de hogy már így is annyi jó dolgot, jó érzést, plusz lelki töltetet adtak mindenkinek, nekem legalábbis, hogy nincsenek plusz elve, ez már csak a haba tortán, hogyha bármi ezen kívül történni fog.
Itt a legtöbben általában Szerhír Lavrov személyét emelik ki, mint a talán a legnagyobb hozzáadott érték a Fradi szerepléséhez. Ebben van hasonlóság a 25 évvel ezelőttihez képest Novák Dezső és a mostani Fradi edző munkája között? Tehát, hogy
nincs.
Ott nincs? Nem, tehát nem ő volt az, aki azt a pluszt vagy azt a zapló dolgot hozzátette, ami átbillentette.
De ebből a szempontból lehet, csak még az egyik oldalon egy nagyon keménykezű fegyelmezettségre.
Ja, hogy így értetted, hogy...
Igen, rendet tartó, és teljesen más lehetőségekkel dolgozó. Szóval nagyon sokan szeretik összehasonlítgatni a mostani időszakot az akkorival. De
ez nagyon jó játék.
Igen, de én mindig mosolygok rajta, mert mondjuk amíg Rebrov dolgozik, ha már Dezső bácsival össze kell hasonlítani, most hasamra ütök 15 emberrel maga körül, addig Dezső bácsi dolgozott 3-mal. Szóval most már a kispad akkora jót mosolyogtam múltkor a Spieler TV-s forgatáson, hogy többen elférnek a kispadon a személyzetben, mint ahány tartalékjátékosunk volt nekünk. Annól szóval tényleg a lehetőségeket nem lehet összehasonlítani. Dezső bácsinak nyilván az volt a hatalmas nagy erőssége, hogy nagyon jó szeme volt a futballhoz, és egy eszméleten jó közeget hozott össze, mindig jó ráérzéssel állított embereket a csapatba. Rebrovnak mások az erősségei.
Hát meg azért arra is emlékszem, hogy ti kicsit más körülmények között, távol a várostól készültetek föl ezekre a mérkőzésekre. Itt most már nyilván az edzés meg a felkészülési lehetőségek is másak. Hozzátéve azt, hogy azért, és visszakanyarodok akkor ugyanoda, ahonnan elindultunk itt ennek a kérdésnek a kapcsán, hogy soha nem látott módon kell ezt valahogy kezelni, ezt a szituációt, ezt a 3 héten belül 3 meccs, meg utána majd még egy ilyen újabb 3 hetes blokk következik. Tehát, hogy azért ott nektek a felkészülésetek az egy kicsit másképp zajlott ezekre.
Kicsit lazább volt?
Nem azt mondom, hogy lazább volt, csak hogy de mondhatom azt is, hogy lazább volt, nem? Tehát, hogy
ott... Jó, de ezt a helyzet
szűrt. Ott akkor hány napokra vonultatok fel oda a lovasklubba?
Csak egy nappal mentünk mindig a mérkőzés.
Ja, azt hiszem, hogy több napot töltöttetek.
Nem, egy nappal mentünk előtte, az csak valóban az összetartás kedvéért, de ez nem a bajnok ligájának szólt, hanem bármikor vidékre utaztunk, vagy ugyanúgy bement a csapat egy nappal előtte. Kaiserslautern, mert minden mérkőzés előtt bementünk, szóval ez egy megszokott történés volt.
De ezt, hogyha most megcsinálnád minden bajnoki, meg minden bajnokok ligája meccsőt, akkor előbb-utóbb ott megölnék egymást a játékosok, nem?
De én úgy gondolom, hogy ha ez így lenne, ettől függetlenül ez a feladatuk, és valószínűleg, hogy ez kell is ahhoz, hogy az ember megfelelően rá tudjon készülni egy mérkőzésre. Nem vagyok benne biztos, nem tudom a hátteret, hogy ez nincs így, pláne egy ilyen helyzetben, amikor ennyire el vannak szeparálva ugye a külvilágtól. Úgyhogy szerintem azért most is vannak ilyen összetartások.
Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, azt hiszem hosszú távon, hogy lényegesen több időt töltenek együtt a csapatok, több szempontból is, mint ahogy azt megszokhattuk. Hát mint a családjukkal az egy dolog, de hogy talán ugye egy idő után azért meg lehet unni olyan arcokat a keret, de ezt erősíts meg, hogy így van.
Erre tudok egy nagyon kedves példát mondani, ez nem bajnokok ligája, de azt követően voltunk edzőtáborban a Fradival, Dezső bácsival, először talán Izraelbe. Az a lényeg, hogy utána hazajöttünk, és nem volt még jó idő télen Magyarországon, és ahogy a két hét edzőtábor után hazajöttünk, akkor egy újabb két hétre mondta, hogy akkor gyorsan menjünk mire el, mert Magyarországon nem lehet edzeni, nem alkalmasak a pályák. És kimentünk, és akkor ott már annyira elege volt mindenkinek mindenkiből, hogy pont a három külföldi, ugye a Zorán, a Kuntic, Kopunovic, Milovanovic, ugye elkezdték mondani, hogy mit kellene csinálni, meg hova kellene menni, és hogy annyira feszült volt a helyzet, hogy mindenki megharagudott rá, és a játéknál, edzésen beválogattuk őket másik csapatba. És lent a tengerparton lévő foci, az botrányba fulladt, mert mindenki térdmagasságba szállt bele a másikba, és le kellett fújni az edzés. Szóval valóban...
Jó érzékkel ilyenkor egy paintball csatát elhelyezel valahol a napi programban.
Igen, vagy egy dárcot olyan képekkel, ami a csapattársadra...
Túl sokat vagy együtt valakivel, azért azt egy idő után nyilván tud indulatokat szítani.
Igen, ez egyébként tényleg mindenhol érdekes lesz. Azért is mondtam ezt, és akkor arról azért mindenképpen beszéljünk még, hogy mi lehet itt a Juventus elleni meccsen. Lesz Cristiano Ronaldo, szerintem ez volt itt az egyik legérdekesebb kérdés Magyarországon. Viszont a Juventus meg nem tűnik a mostani Spezia elleni 4-1-es győzelme ellenére sem annyira már kész és magabiztos csapatnak, hogy ne lehetne esetleg valami minimális esélye pontszerzésre.
Én a lesz csapdával próbálkoznék egyébként, halkan teszem oda.
Én nagyon röhögtem, mert ugye a hétvégi mérkőzésen is Morata mind a mellett, hogy gólt szerzett, ugye nem sokkal később egyből megállították és érvénytelenítette a Vara találatát. Szóval hogy minden mérkőzésen produkál.
Viszont adott gólpaszt, nagyon jó mozog egyébként Morata egyelőre. Meg hát nyilván minőségben ez a Juventus jócskán a Ferencváros fölött jár, bár ezt mondjuk Barcelonában nem feltétlenül igazolta, azt szerintem egy Barcelona elleni meccs kimondottan rosszul sikerült a Juventus számára. Nagyon látszik, hogy ez egy ilyen épülőben lévő ház még itt Pirlo irányítása alatt.
Igen, de én jókat szoktam mosolyogni, vagy mondhatom, nyugodtan idehúzom magam mellé Gundel Takács Gábort is, hiszen a mérkőzések előtt nagyon jól tudod, hogy szoktunk ezeken polemizálni egy picit, hogy itt van egy Juventus, itt van egy Barcelona, egyikről sem mondhatjuk azt, hogy nagyon jó formában van jelen pillanatban, gondokkal küzdenek, de melyik az a pont, szóval egy nagyon rossz formában lévő Juventus vagy Barcelonának is, hol az a pont, amikor a legjobb formájában lévő Ferencvárost össze tudod hasonlítani, vagy azt tudod mondani, hogy na, itt a lehetőség. Mert szerintem jelen pillanatban nincs ilyen pont. Szóval, hogy egy Juventus ellen szerintem reálisan, és most realitásról beszélünk, nincsen esély a Fradinak. Olyan játékosok, ha csak azt nézzük, hogy a Juventusnak van 10 olyan játékosa, akinek az érték egyedül nagyobb, mint az egész Ferencvárosi kereté. Szóval nem nagyon tudott statisztikailag sehogy sem összehasonlítani, és láthattuk pont a Dinamo Kijev elleni idegenbeli mérkőzését a Juventusnak, ahol ugyancsak nem játszottak jól. De annyira de magabiztosan
lehozták, nem is akartak volna jól játszani.
Igen, tehát, de hogy annyira magabiztosan tudják, hogy mit kell csinálni. Van az akkor egy játékosuk, aki eldönti a mérkőzést, mert ugye Ronaldo nem játszhatott, Morata eldöntötte a mérkőzést, és hogy tudják jól, hogy van 1-2-3-4 olyan potenciállal rendelkező játékosuk elől, aki biztos, hogyha gáz van, akkor tud dönteni. Most már ugye a Frodi pehére egyel több ilyen játékos.
De ehhez képest még hozzájön a Barca elleni vereség is, szóval, hogy kikaptak, de ők még a csoport elsőségét szeretnének menni, és nem fogják félváról venni a meccset. Én belelátom még azt is, hogy még annyira sem, mint a Barca az első 20 percet, ugye, hogy ott a Fradi meglepően kezdeményező volt. Itt az egyetlen esély az a teknős páncél alakzat valahogy a kapu elé, és akkor hát, ha ez a Juventus nem tud olyan hatékonyan így védelmet feltörni, ahogyan a Barca tette azt.
Meg szerintem különben a nagy csapatok most még azért igyekeznek minél előbb bebiztosítani a további jutásukat, hiszen pont egy ilyen helyzetben, amikor hétről hétre kell játszani,
a további jutás egy dolog, hogy a csoport elsőség itt az igazán nagy kérdés.
Jó, csak arra akarok kiukadni, hogy nyilván ennyi mérkőzés mellett az egy kényelmi szempont, hogyha nem azon kell izgulnod már negyedik forduló után, hogy neked most van-e még számolgatni kell, bárki megelőzhet vagy sem, hanem akár lehetőséget tudsz adni olyanoknak is, akik kevesebbet játszottak. Ez azért nagyon nagy segítség tud lenni bármely nagy csapatnak.
Meg pláne, hogyha majd elkezdődik ez a második háromhetes kör, itt ugye a negyediktől a hatodik fordulóig a Bajnokok Ligája csoportkörben, ott is azért még jó néhány nagy csapatnak lesz egy csomó rangadója, amit azok között, a meccsek között kell játszani, és hogyha mindegyiken mindig a legjobb játékosaidat, mindig a sztárokat kell föltened, mindig őket kell végigjátszatnod, mert hogy mit tudom én, X közeli állás van még a 85. percben, és nem pihentethetsz, az nyilván kizsigerelheti még inkább a csapatokat, mint amennyire most is láthatjuk már, hogy ez van.
De hát itt az a cél, bocs, csak hogy a lőtávolon belül maradjon a Juventus az utolsó meccse, mert az lesz a Juve-Barca, hogyha jól emlékszem, és illetve Barca-Juve, és akkor ott eldőlhetnek a dolgok. Mert azért már jó jel, hogyha ott még belül vagy azon a ponthatáron, hogy utol tud érni, és tiéd lehessen az első hely, akkor ez elég lesz a Juventus.
Jó, csak ez a hazai vereség, ugye ez azt jelenti, hogy, és akkor visszatérve a Fradi mérkőzésre, hogy a Juventusnak addig minden mérkőzését meg kell nyerni valószínűleg, hogyha az utolsó mérkőzésén be akarja hozni a hazai pályán elszenvedett vereségből fakadó hátrányát.
Viszont talán a megszokottal eltérően nem a Juventus vezeti egyelőre az olasz bajnokságnak a tabelláját, hanem az a Milán, amelyik most itt, hogyha nagyon megengedő vagyok, akkor 11 tétmeccséből 10-et megnyert ebben a szezonban. Az egyik, amelyiket megnyert, az irdatlan 11-es párbajos győzelem volt, tehát hogy egyébként volt egy bajnoki X-e is a Milánnak. Hát viszont az nagyon jól látszik, hogy az átigazolási politikája remek volt a csapatnak a télen, és amit sokan kétségbe vontak, Ibrahimovicsnak 39 évesen is megérte új szerződést kínálni, már pedig azért, mert ebben a helyzetben, amikor tényleg ilyen nüanszok döntenek, van egy olyan játékosa a Milánnak, aki az összes többi játékosból is sokkal többet hoz ki, mint amennyi egyébként alapból bennük lenne.
Hát, mint abból, hogy ő rúg 8 gólt, meg ad 2 asszisztot hát 7 mérkőzésen, és még ezen felül motiválja is a többieket.
Hát ugye az, amit lehet olvasni, hogy edzéseken azért ő nem nagyon fogja vissza magát, mármint hogy hangban sem, tehát hogyha valaki rosszul passzol, akkor azt tudni fogja a másik, hogy jött a rosszul passzolt. Tehát hogy ez az, amit Pioli kiemelt egy nemrég adott interjújában, hogy elképesztő, milyen hatással van a fiatalok, és nem azért, mert...
Nem
hogy
csak a pályán, hanem pályán kívül is.
Pályán kívül is, és nem úgy kell elképzelni, tehát hogy mindenki persze ilyen rettenthetetlennek gondolja őt a megnyilvánulásai, meg a kommunikációja alapján, de hogy ezt emelte ki Pioli ebben, hogy nagyon megtalálja az utat a fiatalokhoz, tehát hogy úgy kommunikál velük, hogy ők azt nem érzik feltétlenül sértőnek, meg nem azt gondolják, hogy na jó, hát azért álljon meg a menet, hogy hogyan beszélnek velem, hanem ezt teljesen okosan jól építgeti. És szerintem tudta Ibrahimovics, hogy erre a szerepre vállalkozik, bevállalta, és maximálisan meg is csinálja, végrehajtja.
De hogy milyen érdekes, nem, hogy előbb beszéltünk Ronaldóról, 35 éves, Ibrahimovics 39 éves, megnézzük Lewandowskit Németországba, és hogy ez annyira csodálattal tölt el, hogy az elmúlt időszakban valószínűleg a tudomány és a háttér tudományok fejlődésével is, hogy a futballban mennyire kitolható a pályafutásnak a vége. Hogy jó pár évvel ezelőtt, mondjuk én hamarabb abba hagytam, de mindenki úgy tervezgetett, hogy 31, 32, 33 az már egy pályafutás legvége. Most pedig a legjobb játékosok, azok szinte mind 30 év fölött vannak.
Ilyenkor nem sajnálod egyébként, hogy nem egy kicsit később születtél? Mert azért egész biztos, hogy neked is kitolható lett volna még a pályafutásod.
Hát ilyenkor én azt mondtam, hogy jobb beszélni róla, mint aki nem tudja, csinálja. Vagy beszél róla, bocsánat. Igen. A másik, amit néztem, hogy visszakanyarodva a Milánra, hogy valóban ugye márciusban vesztettek utoljára, de hogy azóta 24 meccset játszottak, és hogy még voltak barátságos mérkőzései, és még ott se vesztettek. Szóval egy barátságos mérkőzés sem vesztettek, hogy egy hihetetlen széria van bennük, mögöttük. Hát kérdés, hogy meddig tart.
Igen, és ebben azért volt olyan időszak, amikor Ibrahimovic sérült volt, még ugye az újrakezdés után volt olyan időszak, amikor ő koronavírusos volt, tehát akkor is ment a szekér, ami szerintem mindenképpen bizakodással töltheti el, meg kell, hogy eltöltse a Milán híveket. A másik milánói csapat, a az Inter, viszont megint egy elég érdekes eredménybe futott bele. A Parma ellen egy 2-2, az is egy ilyen pontmentés volt végül is, de mindjárt beszélünk az Interről, talán nekünk itt volt ezen a meccsen egy érdekesebb dolog. Sajnos nem sokszor mondhatjuk el, hogy egy 18 éves magyar fiú játszik egy szériá csapatban, és itt szerintem nem kell azt most figyelembe meg számításba venni, hogy kicsit a koronavírus helyzetnek, meg a járványnak is volt köszönhető, meg a sok hiányzónak. Azért az, hogy bemerte dobni Liveráni őt ebben a háromvédős rendszerben, Balogh Botondról beszélünk, a magyar korosztályos válogatott egyik kiválóságáról, az önmagáért beszél, és örülünk, gratulálunk, boldogok vagyunk.
De hát örülünk, gratulálunk, boldogok vagyunk, de én most egyetértek Egri Viktorral, hogy azért nem nagyon volt más lehetősége a mesternek. Ugye hát... nem feltétlenül szokott három védővel játszani egyáltalán a Parma, és most a kupa meccs után is úgy döntött, hogy ezen a meccsen is majd három védővel játszik, és hogyha megnézzük a rangsort, szóval, hogy a keretben a védők rangsorát, akkor ott van az ötödik helyen, azt hiszem így számolta.
Hát ez egy remek dolog szerintem. Tehát mióta várjuk azt, hogy egy szériá csapatban, és egy szériá középcsapatban, mert a Parma azért az, legyen egy olyan játékos, aki a posztján legalább az ötödik helyre odafér. Hát szerintem ez egy remek dolog, és egyébként Liveráni dönthetett volna úgy, hogy két belső védővel áll föl erre a meccsre szerintem. Nyilván Balogh Botond kiharcolta ezt a lehetőséget. Szerintem nem is játszott olyan nagyon rosszul, nyilván egy kis megilletődöttség látszott rajta. Hogyha ott az első percben Perisic is gólt rúg róla, akkor lehet, hogy másképp beszélünk az esetről, de neki volt a legtöbb olyan, főleg amikor az Inter, én legalábbis úgy láttam, amikor az Inter már próbálta a kapuja elé szorítani a Parmát, ő ért oda legtöbbször a hosszú lábaival meg blokkolni tudott, ami egy tök nagy dolog, meg erről beszéltünk, hogy azért nem rossz alapállapot, hogy Lautaro Martínez meg a friss bajnokok ligája győztes, meg VB döntős Perisic ellen kell játszanod.
Hát ezt akartam mondani, én azért vitatkoznék Domával is, meg Viktorral is, szóval mit befolyásol, hogy hanyadik ember a játékos az adott keretben, amikor egy top ötös bajnokságban pályára tud lépni fiatalként.
De nem azt mondom, óriási dolog, ez nem kérdés, hogy óriási dolog. Pláne Olaszországban,
ahol ha megnézzük a többi védőjét is, akár a Pármának, ugye 38, 33, 30 évesek, szóval általánosságban inkább az idősebb játékosokat favorizálják, és mégis lehetőséget biztosítanak egy fiatal magyarnak. Hogy játszik valaki élete első mérkőzésén egy Inter ellen? Hát valószínűleg mindenki meg lenne lepődve egy picit, de ehhez mérten is, ugye a 20 kornál például a legjobb osztályzatot kapta a három belső védőből. Az első gólba szerepet játszott egy picit ugye a szerelésével, amit talán negatívumként említettek vele kapcsolatosan, hogy a passz hatékonysága 50% körüli volt, de ez meg köszönhető nyilván annak, hogy megállás nélkül letámadott az Inter, fel kellett ívelgetni a labdákat, az meg valóban 50-50%, hogy ott a csatárok meg mindenki az hogy küzdenek meg, vagy hogy nyerik meg azokat a párharcokat. Szóval én az ő szereplésével kapcsolatosan teljesen őszintén semmilyen negatívumot nem tudok előhozni, vagy felróni. Széria A-ba pályára lépni az a legnagyobb dolog.
18
évesen. Én sem negatívunként mondtam, csak az zavar, hogy most ezen örömködünk, de hogyha fölépülnek a védők, és esetleg a szezonban már egyszer sem játszana, akkor így felejtenénk el a nevét.
Dehogy is nem. Szerintem ez nem így van.
És ez zavar, hogy ilyenkor hirtelen fölemeljük kicsit, és utána meg nem foglalkozunk vele, hogyha nem úgy alakulnak.
Ez egy pillanatban, mert olyan dologról beszélünk, amit nem tudjuk, hogy bekövetkezik-e vagy sem. Nyilván, hogyha a legjobb osztályzatot kapja a védők közül, a média valamennyire ugye nyomást is gyakorol egy edzőre, hogy hát ott van valaki, aki hogy teljesített, meg milyen jó szállt, meg nem lehet egyik pillanatról a másikra.
Persze.
De szerintem, hogyha megkérdeznénk 50 magyar játékost, valószínűleg 50 magyar játékos azt mondja, hogy egyetlen egyszer játszok az Inter ellen, és utána felejtsenek el örökre. De hogy szóval ez egy olyan álom, meg egy olyan szint, amire...
És még pontot is szerzek egyébként.
Pontot is szerez, igen, amire nagyon... Nekem, szóval nagyon kevesen érik el. Nekem sokkal inkább az a kérdés, amit néztem, és hogy hagy piszkálódjak is egy picit, hogy van itt egy játékos, aki egy évvel ezelőtt, ha jól láttam, ment ki az MTK-ból a Pármába. És hogy egy olyan játékos, aki egy évvel ezelőtt magyar MTK U19-ben fért bele, az hogy lehet az, hogy egy évvel később az Inter ellen játszik mérkőzés. Szóval akkor mi ezt nem láttuk?
Ezt nagyon, igen. Szerintem egyértelműen erről van szó, és itt ennek kapcsán szerintem még kettő dolgot érdemes megjegyezni, hogy az MTK ugye nyilván a klub filozófiájából adódóan soha nem játszik mondjuk három belső védővel, amit most valószínűleg...
De akkor ott van az MTK felnőtt csapatában játszani?
Hát, hogyha három védővel játszanak.
És hogyha megsérül kettő.
Nem, csak a tanulékonyságát, meg a jelenlegi érettségét gondoltam ezzel kiemelni, hogy Liverani ennek ellenére benne látta a megoldást. Megtehette volna, hogy valamelyik védekező középpályását teszi hátra. Benne látta a megoldást, hogy ebben a három belső védős rendszerben őt használja. Miként, hogy Adriántól kérdeztem, aki a korosztályos válogatottban dolgozott Botival, és ő azt mondta, hogy a válogatottban egyszer-kétszer ilyen kényszerszült állapotban kellett ezt játszaniuk, de akkor mondjuk, amit mondtál itt a passzokkal kapcsolatban, a labdakihozatalokat nem feltétlenül ráépítették, tehát hogy egyelőre még nem ez az ő fő erőssége, viszont abban, amit itt beszéltünk, abban szerintem kimondottan jól teljesített, és az a 20 kord index, amit mondtál, ugye ez is az Opta statisztikáiból összeálló szám, hogy milyen dolgokat produkált, tehát egyrészt nem hazudik, másrészt meg valószínűleg pont ennek a sok közbelépésnek, szerelésnek, tisztázásnak köszönhetően lett ennyire magas, úgyhogy szerintem ez kezdetnek is nagyon jó, és egyetlen egy dolog van, amiről még itt beszéltünk a hétvégi pályára lépés kapcsán, és szerintem ez a veszély, nem az, amit te mondtál, Doma, hogy ne gondoljuk azt Balogh Botondról, most 18 évesen, hogy akkor neki kell Willy Orbán mellett játszani a következő válogatott meccsen, mert szerintem sokan föl fogják ezt vetni.
Pedig többen oda kommentelték már a bejegyzések
alatt. Sokan föl, tehát, hogy Balogh Botond játszon még 5 meccset a Pármában, játszon 3 jó meccset az U21-es válogatottban, már akkor is fölfelé játszik egyébként, és hogyha ezeken jól teljesít, ezeken mondjuk megvan az a kiegyensúlyozottság, akkor lehet, hogy elkezdhetünk beszélni arról, de tehát ezzel ne kapkodjunk szerintem, és ez egy nagyon fontos dolog.
De én is ezt mondtam.
Csak azt mondom, hogy annak azért örüljünk, ami van.
A Domának elvettem a kezét.
Én is, nem, azt hiszitek, hogy nem örülök neki, vagy hogy ez...
Látom, hogy nem örülsz.
Nektek
már
nem örülök.
Már mondtad a műsor előtt is, külön.
Igen, elárulhatjuk a kedves hallgatóknak és nézőknek, hogy már így jött be Doma, hogy egyáltalán nem örül ennek a Balogh Boti bemutatkozásnak. Hogy egyébként túl sokadik számú védő a csapatban. Nem, viccelünk ám, hogyha esetleg valaki komolyan gondolta volna. Most viszont kibontakozhatsz Real Madrid ügyben. Ott is magyarázatot kérünk arra, hogy mi a helyzet most a Madridnál.
Most hirtelen azt is elfelejtettem, hogy mi volt a hétvégén.
Ugye lesz egy, hát USK-t verte meg 4-1-re, ugye itt Inter kapcsán egy érdekes dolog, csak ugye még az Interhez visszatérve annyi szerintem a fő kérdés, hogy azért támadó játék az Internek olyan nagyon nincsen Lukaku nélkül, vagy hát sokkal gyengébb, mint egyébként, és hát egy rettentő fontos meccs következik az első két forduló után, a Real Madrid és az Inter között. Itt, hogyha valaki nyer, akkor az szerintem úgy egyértelműen meghatározhatja, hogy a vereséget szenvedő csapatnak egyáltalán nem biztos, hogy sikerül a továbbjutás a csoportból, hogyha mondjuk a Shakhtar még pozitív eredményt ér el.
Jó, hát 3 forduló után az Atalanta is 1 pontot találja.
Ilyen minden évben van szerencsére, úgyhogy...
Igen, de ez az a csoport, ezen is nevettünk ugye közösen a stúdióban, ahol valószínűleg 2 forduló után mindenki egy ellentétes, igen, fordított táblázatot várt, és a legnagyobb meglepetés, különben valóban az Internek szerintem a játék a legutóbbi fordulóban a Shakhtar ellen.
Nem a játék, az eredménye.
Az eredmény,
tehát,
igen,
hogy
igen.
Lefocizták a Shakhtar gyakorlatilag.
Igen, de hogy egy olyan csapat ellen, ahol 10 ember hiányzott a kezdő csapatból, ugye megbetegedés véget nem tudtak dűlőre vinni, az
Real Madridot most pont... nagyon megsértett, tehát, hogy a legnagyobb meglepetés az Inter, azután, hogy a Real vereséget szenved a Shakhtar B-től.
Előző fordulót mondtam.
Hát most meg 2-2-re mentett, tehát ez
Gladbach jó formában lévő Gladbach ellen.
Jó, szóval akkor nem lepődünk meg, hogy tavaly is egy ponttal kezdtek.
Nekem az Inter az nagyobb meglepetés volt, igen, és a Real tavaly is elég rosszul kezdett. De tény és való, hogy itt egyik csapat sem tudná tartalékolni, mert ez volt az alapkérdés. Hiszen ugyanez a Shakhtar ellen, amikor ugyanígy hiányzott 10 ember, ugye a hazai pályán kikapott a Real, szóval náluk sincsen minden rendben, még akkor sem, hogyha azért bajnokságban győzelem, El Clasicon győzelem, és kifejezetten jó játék szerintem. De a bajnok ligájában döcögös egyelőre.
Hát itt a hozzáállás lesz a kérdés, hogy melyik csapat hogyan áll hozzá a meccshez, hogy az Inter szeretne Lukaku nélkül támadni, vagy hagyja a Reált, és kontrázni
nélkül,
fog.
Azért...
Igen?
Hát
írnak az a kérdés, arról, hogy Contéval hogy... szeretne támadni.
Nem, írnak arról, hogy Lukaku esetleg valamilyen módon visszatérhet, úgyhogy még azért valószínűbb, hogy nem.
Viszont hát csupáján. Érdekes lesz. Az USK elleni győzelme sem volt egyébként olyan sima a Reálnak, mint ahogyan az tűnik, és el tudom képzelni, hogy az Inter is beáll kicsit védekezni, és jön a borzasztó steril játék, ami a Realt idén is jellemzi, ez a passzolgatás. Hazard lőtt egy óriási bomba gólt a, nem tudom, 40. percben, és az volt az indikátora, hogy a Real egy kicsit így rátelepedett onnantól az USK-ra, nem csak úgy, hogy mint a hatos fel előtt a kézi labdában járatta a labdát helyzet nélkül, hanem ott végre volt valami élet a támadó harmadban is, és akkor az első fél időben már 2-0, onnantól pedig eldőltek a lényegi kérdések. Ami pozitívum, az Hazard visszatérése, és Hazard megint megmutatta egy meccsen, hogy azért hozzá tudja adni ahhoz a támadó játékhoz, csak kérdés, hogy megint egy Inter ellen megsérül-e, ott marad-e. Ugye ugyanez volt tavaly Paris Saint-Germain, ott volt egy kulcsmeccs, és ott megsérült. Hogyha Hazard marad, akkor könnyen lehet, hogy megint kreatívabb lesz ez a Real, és akkor megint rendben lesz minden, de idén a védekezésben sem tűnik úgy, hogy minden rendben lenne. Komoly helyezkedési hibák vannak, komoly egyéni hibák is, Militaótól, Ramostól, Varántól is, úgyhogy tényleg nem tudom, hogy mire számítsak ettől a meccstől.
Van, hogy mertek tippelni? Nem feltétlenül eredményre, hanem arra, hogy hogyan nézhet majd ki itt a játékképen, mert Doma megpendítette, hogy esetleg az Inter védekezőbb szemlélettel áll föl, és hogy a Madrid hogyan közelíti, az mondjuk jellemző az utóbbi hetekben Conte csapatára, hogy most itt leszámítva ezt a Parma elleni meccset, sokkal jobban összeállt a védekezés a csapatnak. Ugye a Milán elleni második fél időtől kezdve fele annyi próbálkozása van az ellenfeleknek, mint az előtte lejátszott három meccsen.
Igen, és azt ne felejtsük el, hogy az Internek két pontja van, ugye a Madridnak egy pontja van, Madridban lesz a mérkőzés, úgyhogy sokkal fontosabb ez a hazaiaknak, mint mondjuk Conte csapatának, hogy itt mindenáron győzelemmel távozzon. Mert egy esetleges döntetlennél mi történik? Marad ez a felállás, nehezebb helyzetbe kerül.
Elhúz a sáktár.
Igen, nehezebb helyzetbe kerül a Real, és hazai pályán esetleg az Inter számolhat azzal, hogy majd akkor ott meglepi a Madridot. Ráadásul Conte csapata ugye az elmúlt hat mérkőzéséből egyet nyert, egyet kikapott ugye a rangadón, és van négy döntetlene. Szóval az erre a kevés góllal fűszerezett mérkőzésekre eléggé rá van állva, és nem hiszem, hogy kinyílnának Madridba sem. Szóval bármennyire is fájó, ettől a mestől azért én nem várok olyan sokat így előzetesen, hiába két nagy csapatról beszélünk.
És még az is benne van tényleg, hogy álló háború, és senki nem akar focizni, és...
Elkezdtelen lettél. Te közvetíted?
Igen. Szomorú vagyok, de szerintem jó mes lesz, úgyhogy nem tudsz meggyőzni erre.
Most elveszítettél néhány nézőt majd.
Dehogy is, nem. Nem tudja lebeszélni Rudi őket, akármennyire is próbálja, úgyhogy szerintem meg jó mes lesz. Leginkább azért, mert minőség az meg mind a kettő oldalon nagyon magasan van, tehát hogy Hakimi például tök érdekes lesz, mint a Real Madrid számára nem szükséges.
Főleg de... a hétvégi játéka után, nem? Ahogy hallottam, azért nem brillírozott.
Nem, viszont benne nagyon sok van szerintem. Én nekem az soha nem volt teljesen.
Igen, Real Madrid Inter a kereteket nézve mindenkiben sok van, csak az a kérdés, hogy mennyire akarnak majd focizni?
Mennyire akarnak, meg nyilván itt, amiről már nagyon sokat beszéltünk, ez a sűrű menetrend mennyire befolyásolja. Még egyetlen csapat van, amiről szerintem mindenképpen érdemes beszélni, ez a Barcelona. Hát egyrészt itt már beszéltünk egy keveset arról, hogy az elnökváltás hogyan, meg miért következett be. Talán inkább itt a jövőbe tekintés az, ami érdekes lehet. Valószínűleg márciusban oldódhat meg ez a probléma, tehát akkor következik be. Esetleg itt az átadás...
December már... lehet a leghamarabbi elnökválasztási időpont. Ugye a mostani ideiglenes vezetés az tényleg csak azért van ott, ezt kijelentették, hogy ők itt sincsenek, észre se vegyék őket, ők tényleg csak azért vannak, hogy minél hamarabb egy új elnököt meg tudjanak választani. Ez az egyetlen cél.
Ez az interregnum, ez egyébként jó lehet? Játékosnak, edzőnek, hogy nincsen igazából talán nyomás talán elvárás sem, nincsen vezetői
nem kontroll. Nem tudom, de pont ezt akartam kérdezni Ruditól, hogy mennyire érződik játékosként egy szezon közben az, hogyha nem az edzők között, hanem tényleg konkrétan a felső vezetésben nincsen rend, vagy ott nincs biztonság, amit tudod, hogy ott vannak ez a vezetés.
Én most kizárólag a saját érzéseimre tudok hagyatkozni, hogy valószínűleg engem abszolút nem zavarna, semmi köze nincs ahhoz, hogy a pályán meg lenne az öltözőben mi történik. Akkor már van kihatással nyilván, hogyha az eddig is szóba kerülő és problémát jelentő fizetések, fizetéscsökkentések, megérkezik a pénz, nem érkezik meg, szóval ha ennek bármilyen kihatása van az öltözőre, az már egy teljesen más helyzet, de amúgy, hogy most mikor van elnök, hogy lesz, ki van...
Bocsánat, itt két dolog. Az egyik, hogy könnyen lehet, hogy egy ilyen kötelező önkéntes jellegű fizetéscsökkentést be kell vezetni a Barszánál, mert egyszerűen annyira borzalmasan állnak pénzügyileg. A másik pedig, hogy ugye a vezetésbe tartozik a sportszakmai vezetés is, és hogyha nem lesz meg január előtt az új vezetés, akkor sportigazgató sem lesz valószínű új, és azért az azt jelenteti, hogy marad Koeman, és maradnak a játékosok is, hogy télen egyáltalán nem kell félniük attól, hogy eligazolnák őket, vagy elvinnék őket, illetve talán elvinni visznek, de új játékost nem hiszem, hogy tudnának igazolni.
Az szóval... jó, de az pozitív a játékosok között mindenki.
A játékosnak az a pozitív, hogy az ő posztján nem jön majd új játékos, nem lesz újabb posztriválisa.
Griezmann nem lesz nyugodtabb.
Na jó, de erről beszéltünk az El Clasico kapcsán is, hogyha megnéztük a Real Madridot meg a Barcelonát, hogy azért az talán ebben a helyzetben látva a számokat, az egy picit felelőtlenség volt, amit mondjuk a nyári átigazolási szezon alatt, vagy nyári eltolódott átigazolási szezon alatt produkált a Barcelona, akkor már kiválóan lehetett látni, hogy mire lesz pénz, mire nem lesz, és mégis egy nagy minusszal zárták ugye az átigazolási szezon, míg a Real Madridnál ugye nem költöttek.
Nem feltétlenül ez volt a cél, hogy minusszal zárják, tehát hogy Messi, hogyha elmegy, akkor mindjárt pluszban villan az a mutató, nem?
A fizetések is fontosak voltak, hogy ugye azokat levágják, és akkor azért így pénzügyileg pluszban jöttek ki valahogy a nagy mínuszok mellett, ugye éves, meg több éves szinten.
Jó, de ilyet is ritkán látunk azért, hogy Barcelona 6. fordulót követően 12. helyen álljon.
Még megdöbbentőbb, ami a Sevillával van. Szóval ők most a hétvégén döntetlent játszottak, előtte két vereség, és egyébként néztük az utóbbi szezonokat, amikor a BL-ben volt a Sevilla, valahogy náluk ez átok. Nem tudják megugrani azt a
csak
szintet,
az EL.
Hogy az igen, igen, az Európa Liga jó nekik, mert a BL-ben, és tényleg az évben, a mostani évben még hatványozottan igaz, hogy képtelenek így a bajnokságban mellette bármit csinálni. Borzalmas a Sevilla a La Ligában.
No, hát szerintem nagyjából a végére értünk itt azoknak a témáknak, amiknek végére akartunk érni. Úgyhogy azzal a konklúzióval tudunk elköszönni, hogy jön az utolsó olyan bajnokok ligája kör, amelyet még lejátszanak itt a válogatott szünet előtt, illetve az utolsó bajnokik is, többek között majd egy Manchester City Liverpool mérkőzéssel is fűszerezve. Azt szerintem ebben a jelenlegi státuszkóban borzasztó érdekesnek ígérkezik, mint ahogy egyébként a Real Madrid Inter is, csak úgy.
Ugye igen, soha nem szoktam eltalálni, úgyhogy nem kell hallgatni.
Egy a bajnokok ligája kínálatból, úgyhogy azt javasoljuk mindenkinek, hogy nézzék ezeket a meccseket, szurkoljanak a Fradinak, meg hát hallgassák minél többet a podcastot, iratkozzanak föl a Teljes Terjedelemnek az új YouTube csatornájára, ahol megtalálják a szándékaink szerint a videó felvételeit is ezeknek a műsoroknak. Rudi, neked nagyon szépen köszönjük, hogy meglátogattál
köszönöm
minket.
Köszönöm a meghívást.
Ismét még fogunk hívni, ebben egészen biztos lehetsz, úgyhogy ne örülj, hogy most akkor túl vagy ezen, és köszönjük szépen a meghallgatást, sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Teljes Terjedelem. Magyarország első futballpodcastja, Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.